Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked az ének szót, amivel magasztalhattuk most is a te nevedet. Sorunk, most is tanítani akarsz bennünket. Ha nincs is orgona kíséret, nincs csodálatosabb hangszer, mint a hangszálunk, amit adtál nekünk. Azzal is méltóképpen tudunk téged dicsőíteni, és a te nevedet magasztalni. Teremtő Istenünk, aki édesatyánk vagy nekünk, a te színed elé jöttünk, Urunk, mert szükségünk van arra az erőre, arra a szeretetedre, arra az igére, amelyben el van rejtve számunkra az élet. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk, hogy nem a kinti élet az, ami a nagybetűs élet a számunkra, hanem köszönjük, Urunk, hogy az az élet vágy van bennünk, amely a te országodból fakadó élet után vágyakozik, most is a szíveinkben. Úrunk, légy itt közöttünk és közöld velünk mindazt, amire szükségünk van. Dicsőítünk téged azért, hogy a tavasz, ha nagyon lassan is és nagyon finoman, de bontogatja szárnyait. Megtapasztalhattuk, hogy fény nélkül, nap nélkül lehet élni, de nagyon nyomasztó. Úrunk, éppen így vagyunk, azzal a lelki fényel, világossággal is, ami te tőled jön, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztus a világ világossága. Nála nélkül is lehet élni, de végtelenül erőtlenül. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a fényt most is nekünk akarod adni, ránk akarod ragyogtatni a te igédi szent lelked által. Kérünk, légy közöttünk, és nyisd meg számunkra a te igédnek világát, hogy benne lehessünk a te kegyelmedbe, s a te igéd hordozó szeretetébe. Jézusért. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, az apostolok cselekedetei könyvének harmadik részének első 10 verséből. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, néz ránk, ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felugrott, talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent, s felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujába, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Kedves testvérek, nincs olyan nap, hogy meg ne mérettessünk, és ennek a megmérettetésnek ott van a mélyén az, hogy mink van. Minek vagyunk mi igazán a birtokában? Nap mint nap megmérettetik ez az egész életünkre nézve, hogy van-e türelmünk, van-e tudásunk, van-e élettapasztalatunk, megmérettetünk mindenféle szintjén az életnek, mennyire tudom én szeretni a fele barátomat, van-e bennem hűség, tudok-e kitartó lenni, és sorolhatnánk. De talán a legnagyobb megmérettetés, ami a leginkább rosszul esik az embereknek a mai világban, amit úgy is nevezhetnénk, hogy elanyagiasodott világ, mert hiszen az anyagi világban fontos kell, hogy legyen az anyagi vonatkozás, de hogy ennyire, hogy az embert az alapján ítéljék meg, mit van, hogy itt kimondottan az anyagi javaira gondolnak az embernek, ez már egy kicsit mondhatni méltatlan is az emberi nemhez, mert hiszen egy ember nem csupán anyagi valóságból áll, hanem szellemiből és lelkiből is. Minden esetre azt kell, hogy lássuk, hogy a Péter és János korabeli világban is, amikor az apostolok cselekedetei könyve által visszamegyünk ebbe az időszakba, azt láthatjuk, amit mindig is tapasztalunk, hogy az ember mindig ugyanaz. Isten megváltása szoruló teremtménye, mert hiszen ott is mi volt a lényeg, az arany és az ezüst. Még a templom ékes kapujában is ez volt a lényeg. A sánta koldus ezt vizslatja, mid van. És nagyon szomorú, hogy miközben virágzik a kultuszipar, mert csodálatos ékes kapun mehetnek be a templomba az emberek, a jeruzsálemi templomba. Tudjuk, hogy Heródes volt az, aki ezt az ékes kaput csináltatta, mégpedig korintusi bronzból. És ezt az anyagot vonták be, amilyen vastagon csak lehetett, arannyal, és ékesítették drága kövekkel. Ettől volt ez ékes, hogy tele volt ragyogással, egy vagyon volt az a kapu. Sem véletlenül jártak be ezen a kapun a templomba, a Sanhedrinnek, a népvezető nagy tanácsának az előkelőségei, a nagy papi fejedelmek, és mindazok, akik abban a világban az anyagi életnek, hogy ma mondjuk a felső 10 000-éhez tartoztak. Nagyon alantas dolog lett volna az ő személyiségükhöz, imidzsükhöz, ha ők más felől közelítették volna meg a templomot. Ez is mennyire elgondolkodtató, hogy akik templomba jövünk, nem minnyájan egyformák vagyunk az Isten színe előtt. Nem minnyájan azért indulunk el az Isten háza felé, mert minnyájunknak ugyanarra van szükségünk, Isten kegyelmére, Isten megbocsátó szeretetére. De ebből is látszik, hogy a korabeli lelki élet mennyire ki volt csavarodva, mert a pénz és a hatalom alapján ítélték meg az embereket. És miközben virágzó, pompás templomban élvezik az Isten tiszteletet, az ékes kapuban mégis ott van a nyomorult, a nincstelen, a koldus. Mennyire szomorú ez a két ellentét, amely együtt van ott a nagy templomnak az udvarán. A vagyon, a hírnév, a kultusz, az Isten háza, és jön akkor koldus, nincstelen, kéregető. És amikor Péter és János megjelenik az ékes kapunál, akkor azt láthatjuk, hogy két menet találkozik egymással szembe. Péter és János hordozója az élő Krisztusnak, ők Istennel akarnak találkozni, ők missziónak tekintik az Isten tiszteletet, hogy ott is meghirdessék az élő Krisztust, aki feltámadt és él. És ezzel az örömteli menettel találkozik a nagypapoknak, az előkelőségeknek az ékes kapun kitóduló tömege, akiknek van kultuszuk, van templomuk, van pénzük, van vagyonuk, és mégsem tudnak mit kezdeni egy nincstelennel, egy sántával, egy kéregetővel. Nyilvánvaló, hogy ez az ember azért ült az ékes kapuba, mert ezek a nagy előkelőségek, ha csak a fölöslegükből is dobtak neki valamit, ez még mindig több volt, mint ahol a szegények mentek be a templomba. És nyilvánvaló, hogy ő is jól felfogott érdekénél vezérelve, a legszebb kapuba ült, ahol a legvagyonosabb emberek járkáltak ki és be, de szomorú, hogy nem tudtak imádkozni a koldusért, ezért a sánta lerobbant testiekkel bíró emberért, nem tudták őt bevinni a templomba, nem is akarták, távol állt tőlük, mert tudjuk, hogy a korabeli megítélés szerint, aki testi nyomorúságot hordozott magán, betegséget, fogyatkozást, az nem mehetett be a templomba, mert hogy bűnös. Mert hogy a bűn láthatóvá lett rajta. Hát kedves testvérek, Pál maga kérdezi, mit van, amit ne kaptál volna. Az élet minden nap ilyen találkozásra hív bennünket, hogy találkozunk a hatalommal, találkozunk a pénzzel, és közben találkozunk nagyon sok megterhelt és szükségben szenvedő élettel. Mink van? Mit várnak tőlünk, és mi mit tudunk adni nekik? A mai nap a hivatalba bejött egy idősebb ember, gyermek paralízissel született, és én mindig úgy fogadom azt, aki a hivatalba bejön, hogy miben tudok segíteni. És hát úgy elsomolyodott az orra alatt, gondolta magába, látható volt, meg is jegyezte, hogy köszöni a fogadtatást, reméli, hogy így is lesz. Hát már itt én is kezdtem zavarba jönni, hogy miben kell majd neki segíteni, hogy egyáltalán kompetensek leszünk mi itt a hivatalban arra, hogy valamilyen módon őt tudjuk támogatni. És akkor egyel meg elővette a receptjeit, hogy legalább egyet, nem ismeri mondani, hogy kettőt. És mikor látta, hogy van fogadó készség a részünkről, de egy kiló kenyeret, meg egy kis csomagocska zsírt, egy kevés cukrot. Itt tartunk. Hát hova küldtem volna ilyen lábakkal, ilyen megterhelt élettel? Elmentem, beszereztem neki, és azt mondta, hogy tetszik tudni, hogy van ám nekem igém, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, minden a javukra szolgál. De már úgy megkopott a szívembe, mert annyi rosszat kaptam. Most én úgy jöttem el ide, hogy megaláztam magam, lesz, ami lesz. És úgy örülök, hogy ez az ige ma életre kelt. Csak ennyit kellett tenni. És nem volt egy horribilis összeg. Sokkal nagyobb volt az, amiből merítve adtuk a gondoskodó szeretetünk, és hogy mindezt az Úr Jézus nevében, nem a magunk fényesítésére, Jézus dicsőségére, mink van. Nagyon sokszor sorolhatnánk, hogy mennyi mindenünk van, hogy van otthonunk, hogy van esetleg gépjárművünk, hogy van családunk, és aztán sorolhatnánk még hosszasan, és adjunk hálát Istennek azért, hogyha van mit sorolni. Ilyen boldog ember az, akinek, ha nincs is, nincs mit sorolnia, de el tudja mondani, hogy van igém. És aztán, ha mint Péter és János el tudják mondani, ezüstöm és aranyom nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus nevében kelj fel és járj. A Tirek honlapján lehet is olvasni egy nagyon rövid epizódot, egy középkori feljegyzés alapján az egyik szerzetes és a korabeli pápa beszélgettek ige kapcsán, hogy az egyház ma már azért elég jó lábakon áll, ugye ez egy középkori állapot, és hogy mi már egyáltalában nem kéne, hogy azt mondjuk, hogy ezüstünk és aranyunk nincsen. Szerzetes atya pedig azt mondta a püspöknek, igen ám, főexcellenciás uram, de vajon, ha kimondjuk Jézus nevében kelj fel és járj, lesz-e ereje a mi hitünknek? Elgondolkodtató. Sokszor meg kell, hogy járja egy ember azt, hogy nincs, ahhoz, hogy tudja értékelni azt, amilyen van. Először lelki módon is át kell élnünk azt, hogy nincs örök életünk, hogy mit jelent az, hogy elveszett vagyok, mit jelent az, hogy a bűneim nyomorúságából nem tudok kiutat találni, mint Luther Márton megszállottan kereste, Uram, kicsoda szabadít meg engem ebből a halálra ítélt nyomorult testből. Kell, hogy legyen szabadulás, kell, hogy legyen öröm, kell, hogy legyen megoldás. És megtalálta egyedül Krisztusért, kegyelemből, hitáltal, és ez azért van, hogy senki ne tudjon dicsekedni, mennyire bölcs az Isten. Péter és János az Isten tisztelet órájába mennek fel a templomba, korabeli feljegyzések szerint 3 alkalommal is volt a jeruzsálemi templomba Isten tisztelet, reggel 9-kor, délbe 12 órakor és délután 3 órakor. Tehát mi nagyon igeszerűek vagyunk, amikor reggel 9 órakor gyülekezünk egybe, és nagyon sokan tartják még ezt a hagyományt, hogy délután 3 órakor van Isten tisztelet. Hát mi ettől nem sokban maradunk le, azaz egy óra. Tehát ez egy nagyon igeszerű, nagyon biblikus szokása, ami keresztjén népünknek, hogy vasárnap több ízben is egybe tudunk gyülekezni. De mi az, amit keresünk? Miért jövünk a templomba? Kivel akarunk találkozni? Mi a célja a mi Isten tiszteletünknek? Én úgy gondolom, hogy reformátusoknak időről időre ezt újból át kell gondolnunk, mint egyháznak, mint magánszemélyeknek, mint gyülekezetnek, hogy az Isten tiszteletnek ne csak a neve legyen az, hogy Isten tisztelet, hanem azért jöjjek az Isten házába, hogy először is Istent imádjam, tiszteljem, kimutassam iránta érzett lelkem minden indulatát, szeretetét, és utána tárjam elé, Uram, nincs. Olyan csodálatos Jézus feltámadási történeteinek az az egyike, amikor a Tibériás tavánál megjelenik majd Jézus a tanítványoknak, és amikor sikertelen a halászatuk, mert Péter úgy nem tud várni az Úrra, őt nem elégíti ki az a néhány perces találkozás, amit az Úrral átélnek, és nem is minden nap, és már nem állandó a Jézusi jelenlét. És hát ő azt mondja, hogy akkor visszamegyek halászni. És az Úr azt kérdezi a partról, van-e valami ennivalótok? Nem azt mondja, hogy kutyaütő társaság, már megint nem tudtok mellettem kiállni. Tisztában van vele, hogy erre az ember képtelen. És miért? Mert tudja, hogy nincs ennivalójuk. És nem hal meg kenyér, hanem ige. Jézussal minden nap találkozzunk kell. Jézussal állandó kapcsolatban kell lennünk ahhoz, hogy legyen ennivalónk. Hogy legyen lelki igénk. Hogy legyen miből erőt meríteni. Ilyen az ember. A gépjármű is olyan úgy autó, hogyha nincs megtankolva, egy idő után nagyon éhes leáll, sztrájkba lép és nem hajlandó tovább menni. Sajnos ilyen az ember is. Ha nincs lelki erő, elfárad, belefárad, belekeseredik, és mindenben hibát vél felfedezni, csak azt a hibát nem látja, hogy nincs Krisztusom, nincs igém. Nincs erőm. Óriási erők rejlenek az Isten igéjében, sőt egészen közelről az Úr Jézus nevében. Péter nem azt mondja, hogy én, a Péter, az Úr választott a kőszikla, mondom neked, hogy kelj fel és járj, eszébe nem jutna. Mióta Jézus megmosta a lábát, keresztül ment az úrvacsora szereztetésén. Miután belenézett Jézus szemébe, miután háromszor is letagadta, hogy ismeri, eszébe nem jutna, hogy ő magát fényezze és emelje. Jézus nevében rajtam is ő segített. Igen, akkor tudjuk hitelesen Jézus nevében mondani az imáinkat, akkor tudjuk hitelesen megsegíteni a másik fele barátunkat Jézus nevében, ha már számunkra is erőforrás volt ez a drága név, és tudjuk a Filippi levélből, hogy az Úr Jézusnak olyan név adatott, amelyre minden térd meg fog hajolni, mennyeieké, földieké, föld alattiaké, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Igen, a betegség lelke, ha szabad ilyet mondani, meghajol Jézus nevére. Jézus jelen van, amikor őt hívjuk. Jézus jelen van, amikor az ő nevét az ajkunkra vesszük. Csodálatos titok ez, hogy egy olyan név adatott nekünk, amelyben hatalom van, A zsidó nép félt az ajkára venni az Isten nevét a 10 parancsolati tiltás miatt, hogy az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd. Ez mi ránk is áll, hogy nem esküdözök az Isten nevébe, nem fogadkozom. Ha nem ismerem, azért nem szidalmazom a nevét, ha ismerem meg, azért nem, mert tisztelem és szeretem. De Jézus nevét szabad az ajkunkra venni, hittel, bátorítóan, és szabad Jézus nevében nemet mondani a gonoszra, szabad nemet mondani a gonosz minden egyes munkálatára, amikor bosszantani akar, amikor a figyelmemet el akarja vonni, és szabad kimondani, hogy Jézus nevében. Így kell, hogy az imáinkat is befejezzük. A magunk nevébe hiába mondanánk bármit az Atya előtt. Jézus szenvedett, Jézus támadt fel a halálból, ő benne van elrejtve ma is mindenki számára a gyógyulás és az örök élet. Ez a név számunkra menedék, mencsvár, boldogság. Használjuk ezt a drága nevet méltósággal, hittel, és soha ne feledjük el ezt a nevet. Nagyon sok név van az életünkben, akiket nem tudunk elfelejteni. Drága édesanyák, édesapák, házastársak, gyermekek. Senki nem tudja a szívünkből kitörölni a nevüket. Jézus minden névnél feljebb való. A nevének hatalma van. És ebben a történetben láthatjuk, hogy bár az Úr Jézus nincs jelen a maga fizikai valóságában, mégis úgy történik meg a gyógyítás folyamata, mintha ott lenne, fizikailag is, hiszen lelke által, hitáltal van ott, mert vannak, akiknek van Jézusuk, Péternek és Jánosnak. Olyan csodálatos, hogy ez a két férfi együtt megy a templomba. Péternek András volt a testvére, Jánosnak meg Jakab, mint az Zebedeus fiai. És olyan csodálatos, ahogyan ez a két ember egymásra talál, olyan sok mindent átéltek már együtt, és most együtt mennek pünkösd után is a templomba. Jó együtt menni a templomba, ez is olyan csodálatos. Jó, hogyha nem egymagában jön az ember, jó, hogyha van kivel megosztani az utat a templomig és hazafele, és jó imádkozva menni a templomba, és Jézusban bizakodva, ez egy csodálatos dolog. Igen nagy kihívása volt ennek a sánta embernek ez a kéregetős életmód, hiszen tudjuk, hogy abban a világban nem volt szociális háló, senki sem védte a bajba jutottakat, az Istentől rendelt törvény és az özvegyeket, az árvákat védte elsősorban, és persze a nincs telent, de a betegeknél nagyon sokat elrontott a dolgon a bűn értékelése is fogalmazó szövetség népe körében, ezért gyakorlatilag abból élhettek meg, amit kéregettek. Azt halljuk, rendszeresen letették őt az ékes kapuban. Ma is ismeretes, hogy valakik rendszeresen leteszik. Még mindig vannak olyan helyek Miskolcon, ahol lehet látni kéregetőket, bajba jutott embereket, és a legszomorúbb az, hogy mozgásukban nagy mértékben korlátozottak. Önmagában egy bénult test, egy óriási fájdalom, hiszen valami törés keletkezett a testben. A bénultság azt jelenti, hogy az izmok nem képesek elvégezni a munkájukat, nem mozdulnak. És ez a mozdulatlan állapot, ez egy végtelen próbatétel annak a léleknek, amely ebben a testben kell, hogy szenvedjen. Az is nagy dolog lett volna, hogy nek a sánta embernek hite lesz, és lesz Jézusa. De Jézus azt mondta, hogy azt akarom, hogy örömötök teljes legyen, és bővölködjetek. Ez az ember úgy éli meg a gyógyulását a templom kapujában, mint egy gyermek. Fölkelt és ugrándozott. Majd bement a templomba, és ott is ugrándozott, és arról ismerték fel, hogy ez az az ember, aki ott szokott ülni a templom ékes kapujában. Hát ez egy olyan ismerős lehetett a templomi népnek, amire azt szoktuk mondani, hogy kellemetlen ismerettség. Farizeusok már egyszer megfogalmazták, meg a tanítványok is, nekünk miért nem sikerült. Mit mondott az Úr? Imádsággal, böjtöléssel. Jézust komolyan követő élettel sikerülhet. Isten nekünk is megadhatja az életnek számtalan csodáját, hogy Jézus nevében az, ami nem volt járó képes, egy gondolat, egy terv, egy kapcsolat, egy elképzelés az újból járó képessé válhat, ha azt Isten megáldja. Hányszor úgy éljük meg az életünket, hogy vannak jó lábaink, amelyekkel tudunk haladni, és mégis számtalan bénultság és mozdulatlanság van az életünkben, ahol nem tudunk előre haladni. Isten fel tud minket állítani lelkileg is lábainkra, és ő tudja megadni azt az erőt, hogy ahol békétlenség volt, ott békében tudjunk járni. Ahol sikertelenek voltunk, ott sikeressé tudjunk lenni Jézus által. Ahol nem tudtunk szeretetben járni, ott vele szeretetben tudjunk járni. Ez egy óriási nagy dolog. Nem csak a fizikai élet területén vannak lebénult állapotok, hanem hitbeli, lelki, személyes életvezetési, családi életekben is vannak megbénult helyzetek. Jézus nevében ezek feloldódhatnak. És aztán a testi nyavajáink. Hát Istennek legyen hála, hogy ma is léteznek gyógyulások, ma is lábra lehet kelni, és ma is meg lehet tapasztalni, mit jelent Jézus nevében meggyógyulni. Imáról jubilálni fogok jó magam is a bokaműtétemmel, és ezt csak azért említem, mert ez az ige volt a mai napi ige, amit annak idején kaptam az Úrtól az operációm után. 2 éves volt még a kislányom, amikor eltört a bokám. Hazamentem a házi istentiszteletről Kistokajban. Az Úr megengedte, nagyon kegyelmes volt, hogy az aznapi szolgálatokat elvégezhettem, és úgy gondolta, hogy ennyi egy időre elég lesz. És mondhatni leültetett a kis padra. Gondolkodtam is rendesen, hogy miért törött el a bokám, amiről én azt gondoltam, hogy ez velem soha nem fog majd megtörténni. Nem kellett hozzá jég, hó, sem alkohol, csak egy lépcső, meg egy kifáradt elme. És ez a kettő megtette a magáét. Éjfél volt, mire bevittek a műtőbe, és én csak azért könyörögtem, hogy Uram, bármi is lesz, csak valami jelét ad nekem nyomorultnak, hogy Te itt vagy velem. Nagyon ki voltam éhezve arra, hogy valamilyen módon megtapasztaljam, hogy gondja van rám. S utólag visszanézve, olyan finoman bánt velem az Úr, hogy egyszerűen szavakba sem lehet önteni, mert bár a roppanás, a törés, az bekövetkezett, és utána 2 operáció is, de amilyen szeretettel pátyolgatott és embereket vezérelt mellém, az egy csoda volt. Amikor a műtős lejött, hogy felvigyenek, nevemen szólított, és én úgy gondoltam, hogy kezébe vette a kórházi lapomat, mi sem természetesebb ennél, és kiderült, hogy általános iskolai osztálytársam volt. És azt mondta, ne félj, végig ott leszek melletted. Én tudom, hogy nincsenek véletlenek. És én ezt úgy éltem meg, mint Isten segítő jobb kezét, mert ez valóban az volt. És másnap reggel, amikor a férjem behozta a Bibliát, és elolvastam az igét, ez volt az ige, a sánta az ékes kapuban. Hát Uram, én is erre a sorsra jutottam. Voltam már ékesebb helyeken is, a Te templomodba, meg annak kapujába, meg még a szószékén is, de Te tudod, hogy most ez a láb miért béna, mert az volt, mozdulatlan, nagyon hosszú ideig fekvőgépsz, aztán járógépsz, még egy műtét, és ez így következett. De amikor én elolvastam, és szó szerint az áll itt, hogy megerősödött a lába és a bokája, annyit mondtam, Uram, megbeszéltük. És én 8 napig olyan türelemmel feküdtem egy helyben, a kórházi ágyban, hogy minden félelem és türelmetlenségem elmúlott, mert tudtam, hogy velem van és a kezébe vagyok, a törött lábammal együtt. Mondanom sem kell, hogy az orvos, aki operált, másnap reggel megállt az ágyamnál, hogy egyáltalán mozognak-e a lábujjaim, és amikor megmozdult, összekulcsolta a kezét, és imádkozott. Igen, Istennek ilyen hatalma van. Ő tudja, kiket kell, hogy mellénk állítson. Ha ránk bízta volna, vagy rám emberekre, hogy ezt jobban megszervezzük, én úgy gondolom, nem sikerült volna. Ilyen magas hőfokon, ilyen gondoskodással. Ezért még egyszer kérdezem, mit van, kedves testvérem? Lehet, hogy dicsekedhetünk azzal, hogy van gyönyörű templomunk, hogy van szép református vallásunk, van kultuszunk. Isten ennél többet akar adni, az élő Jézus Krisztust. Belé kapaszkodjunk, és egy nap se teljék el úgy, hogy ne tudjuk kimondani. Jézus nevében. Amen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, és dicsőítünk azért, hogy beleviszel minket a próbatételekbe, át kell, hogy éljük annak teljes mélységét, fizikai, lelki és szellemi valóságában. De köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki közben karjaidon hordozol bennünket, megmagyarázhatatlan gyöngétséggel és szeretettel, mert tudod, hogy szükségünk van a megmérettetésre, hogy ne csak te tudjál arról, hanem mi is, hogy mink van, hogy mi van a szívünkben, hogy mi van az életünkben, hogy van-e bűnbocsánatunk, hogy van-e élő Krisztusunk, és hogy van-e örök életünk. Urunk, ez a világ már rég nem ezek szerint, a szempontok szerint vizsgálja és nézi azt, amilyen van, hanem csak az anyagiak szerint, és Urunk, mennyi ember eladósodott, mennyi ember és cég jut és család deficitbe, és országok, mert azt akarják hajszolni, ami úgy is elmúlik, ami anyagi. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy azt, amink van, el tudjuk fogadni megelégedéssel, és engedd meg, Urunk, hogy idejébe tudjunk vágyakozni, és idejében tudjunk te utánad nyúlni, hogy legyen élő, megelevenítő, gyógyító Krisztusunk. Úrunk, köszönjük neked azt, hogy ez az ige ma is éppen úgy megérint bennünket, mint annak idején, amikor történt. Magasztalunk téged a tanítványokért, hitükért, amit te adtál nekik, Péterért és Jánosért, hogy nem mentek bele a korabeli világi hajszába, hogy aranyat és ezüstöt adjanak ennek a koldusnak, hanem köszönjük, hogy amit rájuk bíztál, azt tudták átadni nagyon bölcsen, és imádságos szívvel az élő Jézus Krisztust és az ő gyógyító erejét. Urunk, ma is kimondhatatlan szükség van rád, rád a te szeretetedre, és amit te adni tudsz az embernek, kegyelmet, szeretetet, örök életet, békességet. Urunk, könyörülj meg rajtunk, amikor nem tudunk elég hitelesek lenni, mert túl emberiek vagyunk és túl anyagiasak. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy te tudjál hitelessé tenni bennünket, hogy valóban át tudjunk adni téged a szeretteinknek, a szomszédainknak, az ismerőseinknek. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy ne térítők legyünk, hanem élni tudjuk az emberek elé azt az életet, amelyre elhívtál bennünket, amely őszinte, amely belőled fakad. Most is eléd hozzuk, Urunk, a templomba járó embereket, mindazokat, akik a mai világban is örömmel mennek be a te hajlékaidba. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik a templom környezetébe élnek, nincstelenek és koldusok. Könyörgünk, Urunk, hogy legyen megoldás, hogy ne legyen ez a széthúzás, ez az anyagi-lelki ellentmondás, amely egymással ma is oly gyakran találkozik. Könyörgünk, Urunk, hogy legyél a betegekkel, mindazokkal, akik testük nyomorúságaitól szenvednek. Kérünk, hogy legyél a gyászban járókkal, és legyél, Urunk, minden emberrel, hogy lelki-szellemi bénultságai között legyen elég erejük és hitük téged segítségül hívni. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért is, könyörgünk a presbitériumért, a lelkésztársakért, könyörgünk, Urunk, a mi egész református Anya Szentegyházunkért is, itt Magyarországon, hogy te add hitelesen az ajkunkra az Úr Jézus Krisztus nevét, így hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.